Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a hittanórát, pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Nézzük a vasárnap evangéliumát, és ebbe szeretnénk egy kicsit mélyebben belenézni a mai hittanórában. Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött, mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet, hízlat állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Egyik a földjére ment, másik üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték és meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, felkoncoltatta a gyilkosokat, városokat fölégette. Aztán így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Szolgák kimentek az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, dobjátok ki a külső sötétségre, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. A korábbi alkalmakkor a szőlőről olvastunk a Máté evangéliumában, a szőlőmunkások, a szőlőben dolgozás, most pedig a lakoma képe tárul elénk, a Szentírásnak másik kedvenc képe az örök élet országáról, az Isten országáról, a lakomának a képe. És erre a lakomára, ez a lakoma az örök élet képét tárja tehát elénk. És éppen ezért adódik a kérdés, hogy milyen lesz ez az örök élet. Vágyódom-e az örök életre? És valóban az biztos, hogy nem sokat tudunk arról, hogy milyen is lesz az örök élet országa. Azt tudjuk, hisszük, hogy a teljességet fogjuk megélni, a teljes boldogságban lesz részünk, ez a teljesség, ez teljesen be fog bennünket tölteni. De hogy itt pontosan mi történik, arról nincsen tudomásunk. Nem jött onnan vissza senki, Jézus nem beszél róla, azt mondja a Szentírás, hogy szem nem látta, emberi és szől nem fogta, a fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Az biztos, hogy az Isten közelében leszünk. A liturgiában újra és újra előkerül, hogy az angyalok karával együtt énekeljük az Isten dicsőségét, és valamiképpen ebbe a dicsőítésbe fogunk bekapcsolódni. Ez a dicsőítés lesz a részünk az örökké valóság országában, életében. Az biztos, hogy az életünk az örök életben folytatódik. És persze, ami nagyon nehéz, hogy ezt a végtelent, a végtelen örök életet próbáljuk a véges eszünkkel egy kicsit megközelíteni, próbáljuk a véges kifejezéseinkkel, szavainkkal megfogalmazni, hogy milyen is lehet ez az örök élet. Persze, sokakat foglalkoztat, és különböző képek alakultak ki az örök életről, az örök élet országára. Az egyik például ilyen, hogy az örök élet és a pokol mind a kettő egy lakoma, hosszú asztalnál egymással szemben ülnek az emberek, az asztal tele van minden földi jóval, minden finomsággal, de a kanál, az evőeszköz olyan hosszú, mint amilyen széles az asztal. És a pokolban mindenki próbál önmaga enni, de nem tud, mert nem tudja a szájába lapátolni az ennivalót, a mennyországban pedig a szemben ülők egymást etetik. Tehát valahol ez a másikra figyelés, hogy nem én vagyok önmagamnak a fontos, hanem a másik is fontos, az Isten is fontos, ez valahol fontos lesz számunkra az örök élet országában. Tegnap beszélgettünk erről felnőttekkel, és valaki mondta, hogy azért ez egy úgy képzeli el, hogy hát az Isten az egy cselekvő Isten, ez egy mozgásban lévő Isten, tehát az Isten, tehát valamiképpen egy élet lesz, ezt megfogalmazhatjuk, az örök élet, annak minden vele járójával együtt, szépségével együtt, nyilván a nehézségei nélkül pedig. Ami nagyon nehéz, hogy mi tér és idő kategóriákban tudunk gondolkodni. Az örök élet országában pedig megszűnik a tér és idő kategória. Ugye Jézus, amikor megjelenik, akkor egyszer csak felbukkan, aztán meg eltűnik, és zárt ajtón keresztül tud közlekedni. Tehát valamiképpen egy tökéletes testet fogunk kapni, ahogy erről Szent Pál apostol is ír, és ennek a testnek a tulajdonságait nem nagyon ismerjük, de ezt sejtjük, hogy nem köti a térnek a kötöttsége, ugyanakkor megismerhetőek leszünk ebben az új testben, ebben a tökéletes testben, meg fogjuk ismerni egymást, tudunk egymással találkozni, és ennek az öröme, boldogság, az Isten közelségének, az Isten színe látásának az öröme, a boldogsága fog bennünket eltölteni az örök életben. Vágyakozom erre az örök életre? Vágyakozom arra, hogy az Istennel együtt legyek? Már itt a földi életben is sok mindent megtehetünk, ami az Istennel való kapcsolatunkat erősíti. Ha itt a földi életben, bár töredékes módon, de nem törekszem rá, hogy az Istennel kapcsolatban legyek, ha nem fontos számomra, hogy kapcsolatban legyek az Istennel, akkor ez odaát miért lenne fontos a számomra? Ha én nem akarok az Isten országába kerülni, az Isten nem fog bevinni erőnek erejével. Azt mondja Szent Ágoston, hogy Isten megteremtett téged a beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a beleegyezésed nélkül. Tehát az örök élet vágya, szándéka, oda szeretnék jutni Isten közelébe, ez fontos, hogy éljen bennünk. És a lakoma képe ezt az örök életet mutatja be egy picit a számunkra. Nyilván nem teljes mértékében, nem teljes egészében, de valami jó a lakoma, az kiemelkedő helyzet, kiemelkedő esemény. Azt mondja Izaiás, hogy lesz zsíros fal, a legjava fala, lesz színbor, ami mindenkinek jó lesz, olyan lesz az örök élet, amire vágyakozunk, ami igazán jó lesz a számunkra. És az étkezés az mindig az ünneplésnek a része emberi életünkben is. És ezek az ünnepi étkezések nem csak úgy bekapok pár falatot, vagy nem csak a McDonald's-ban megvásárolt krumplit kapom be útközben, hanem időt szánok a másik emberre, időt szánunk egymásra azokkal, akikkel leülünk, azokkal, akik ott vannak körülöttünk, akik meghívást kaptak az örök élet lakomájára. Étkezés az ünneplésnek a része, amelyben időt szánunk egymásra, időt szánunk a másik emberre, időt szánunk az Istenre. És tulajdonképpen a Szent Mise is egy ilyen lakoma. Jézus megkínál bennünket, megkínál az ő saját testével, és ehetek belőle, ennem kell belőle, hogy legyen tápláléka a lelkemnek. Lászkulnáú Gábor atya, akit neki paternek hívott, mondogatta ezt a kis elmélkedését, hogy ugye az ókorban, amikor állatáldozatok voltak, akkor ugye az történt, hogy az állatnak a legszebb részét elégették, mert a füst az Isten felé fölszállt, akkor ez az Istené lesz, és a többi részét az állatnak elfogyasztották, mintha az Isten kínált volna vissza bennünket, mintha az Istennel együtt étkeznénk. Jelentette ez az ókori pogány állatáldozatoknak az elfogyasztása. Ezért is tartózkodnak az áldozati állatok fogyasztásától a zsidók, mert nehogy azzal az istenséggel kapcsolatba kerüljünk. Isten visszakínál bennünket. A szent áldozásban Jézus Krisztus vesszük magunkhoz, aki táplál, aki megerősít bennünket. Nyilván szükséges az, hogy legyek készen arra, hogy ez a táplálékban részem legyen. Szükséges az, hogy táplálkozzam Krisztus testével, és persze vannak helyzetek, amikor ez nem lehetséges. Időnként gyerekekkel, minisztránsokkal szoktam sugni a fülébe, azt látom, hogy már többször nem áldozott, hogy te figyelj, gondolod, akkor tudok segíteni abban, hogy újra áldozhassál. Rendezni a dolgunkat az Istennel, Szent Jónásban, és akkor újra járulhatunk a szent áldozáshoz. Vagy ha ez nem lehetséges, mert nem olyan a probléma, ami egy Szent Jónás keretében elrendezhető, akkor is érdemes elkezdeni a megoldásnak a keresését. Érdemes körüljárni azt a helyzetet, hogy mi volt mögötte, miért alakult ez ki, hogy egy második házasságban élésnél vajon az első házasság az valóban érvényes volt-e, egy kicsit körüljárni ezt az ügyet. Vagy éppen ugye ugyanez a kategória, ha valaki házasságkötés nélkül él együtt, akkor nyilván arra biztatni, hogy kössenek házasságot, tehát hogy rendezzék a kapcsolatot az Isten előtt. Vannak helyzetek, amikor nem járulhatok szent áldozáshoz, de keressem a lehetőségét, és legtöbbször nem ilyen helyzetek vannak, hanem valami kényelmesség, valami félelem. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Imádkozzuk a szent áldozás előtt, vegyük komolyan, hogy valóban nem vagyok méltó, de Jézus egy szóval mondja, és alkalmassá tesz engem. A Szent Jónás által, a bűnbánat által alkalmassá tesz engem, hogy találkozzam az ő testét, magamhoz vegyem. Tehát az étkezés, az ünneplés, az mindenképpen része az ünnepnek, az étkezés, és szükséges, hogy táplálkozzam, hogy a Szent Mise, amely lakoma a számunkra, ott részem legyen a szent áldozás kegyelmében, a szent áldozásnak az örömében. Időt szánok egymásra, időt szánunk a másik emberre, újra és újra fontos lehet ez mindannyiunk számára, és megerősített bennünket abban, hogy jó együtt lenni, jó az Istennel lenni, jó egymásra odafigyelni, jó időt, ünnepi időt tölteni egymással. Most egy kis zenét hallgathatunk.
Drága a te kegyelmed, Uram, menedéket nálad találtam. Házad javaiból jól lakom, örömöd forrását ihatom. Házad javaiból jól lakom, örömöd forrását ihatom. Te nálad van az élet forrása, a te fényed az ember lámpása. Jóságot tartsa meg, kik tisztelnek téged, őrizd meg.
Folytatjuk a hittanórákat itt a Mária Rádióban. A mennyegzős lakoma képét tárja ma elénk az evangélium, és arról gondolkoztunk, hogy ez a mennyei lakoma, ez az örök életnek a képe, mit jelent számomra az örök élet, mennyire vágyódom oda, és az étkezés az része az ünneplésnek, amikor időt szánunk egymásra, és a Szent Mise is egy ilyen lakoma, Jézus megkínál, vajon hogyan tudok táplálkozni Krisztus testével az oltári szentségben, vagy mit kellene tennem azért, hogy találkozhassam ilyen módon is Jézus Krisztussal. Elküldi a király a szolgákat, hogy a meghívottakat értesítsék, hogy jöjjenek. Kiket hív meg az ember egy ünnepi asztalhoz? Családtagokat, jó barátokat, akikkel jó együtt lenni, akik fontosak a számomra. Jól érzem magam, mert van egy ismeretség ezekkel az emberekkel. még Sári Sápon rendszeresen meghívtak az esküvő után a Lagziba. Nyilván, amikor olyannak volt a Lagzi, akiket ismertem meg a családot is, az nagyon jó volt, de időnként, amikor úgy valaki becsöppent, és hát alig-alig ismertem valakit, akkor bizony nem volt egyszerű ebbe a lakodalmas ebédbe, vacsorába bekapcsolódni, és olyankor azért vacsor után elég hamar el is jöttem, mert nem volt meg az a kapcsolódás, hogy igazán felszabadultan és jól érezem magam ezen a meghívásnak eleget téve. Jól érzem magam, a barátaimat hívom meg általában egy ilyen találkozóra. Nyilván, és kicsit azért egy picit erre is kell reflektálnunk, ugye, hogy az evangélium azt írja, hogy ne a barátaidat hívd meg, hanem akik viszonozni tudják, hanem azokat, akik nem tudják viszonozni. Nyilván egy ilyen azért legtöbbször a meghívásban, ezekben a családi eseményekben nem az van benne, hogy majd visszahív a másik, hanem az van benne, hogy tényleg jól akarjuk egymás között érezni magunkat, ünnepelni szeretnénk, valami jó eseményben szeretnénk részt venni. Tehát önmagában ez nem jelent rosszat, az a baj, amikor számításból hívok meg valakit, amikor csak ez a számítás motiválja azt a meghívást. Tehát nyugodtan meghívhatom azokat, akik fontosak a számomra, mert a motiváció, a háttere az, hogy együtt szeretnénk lenni, és ezzel együtt persze természetesen oda kell figyelni azokra, akiknek nincs lehetőségük ilyen lakomákba bekapcsolódni, akiknek talán nincsen körülöttük olyan család, olyan társaság, akikkel együtt étkezhetnének, tehát feléjük is, őket is valamiképpen meg lehet hívni eseményekre, különböző dolgokra, tehát nem kell a kettőt egymás ellen kijátszani, hanem tényleg fontos az, hogy a szándékom, a háttere mi annak a meghívásnak, hogy együtt ünnepeljünk, vagy az a számítás, hogy majd akkor én jól járok azáltal a meghívás által. Tehát azért ezek között különbséget kell tudni tenni, és a Szentírást nem szabad így egy az egyben venni, hogyha valahol erre bíztat, akkor a másik az automatikusan nem jó, hanem meg kell találni mindig az értelmét annak, amit teszek, mi az, ami igazán fontos abban, amit tenni akarok. Tehát meghívás, elhangzik a meghívás, mert fontos számomra a másik. És persze jó kérdés, hogy ez a másik hogyan reagál erre a meghívásra. Elmegyek-e a meghívásra? És ha sokszor nem megyek el egy meghívásra, akkor az azt jelenti, hogy nem érdekel a másik. Akkor e mögött van egy üzenet, hogy hát nem vagy nekem fontos. Te lehet, hogy fontosnak gondolsz engem, de én nem vagy, én nekem nem vagy te fontos. Nem szánok időt arra, hogy ott legyek veled. Nem szánok időt arra, hogy ott legyek abban a közegben, abban a társaságban, és ez tulajdonképpen vonatkozhat egy közösségre. Ha egy közösségben valaki rendszeresen nem jön, akkor nyilván egy idő után elkezd kívülállónak lenni, és kívülállónak érezzük őt, meg ő is úgy érzi magát, mert elveszett a kapcsolódás. Tehát meghívom, elmegyek-e erre a meghívásra, és sokszor, ha sokszor nem megyek, akkor egy időre nem is fognak hívni. Persze Isten hívása az nem ilyen, mint az emberi hívásunk, tehát az Isten nem fárad bele meghívni bennünket újra és újra, nem fárad bele, hogy újra és újra hívjon bennünket, de hogyha sosem találkozom ilyen módon vele, egy szentmisén, egy imádságban, akkor vajon mit fogok tapasztalni, mit fogok megélni abban a helyzetben, amikor állandóan vele kell lennem? Mert az örök élet országában ugye az Isten színről színe látásában vagyunk. Ha nem akarok vele itt a földön találkozni, akkor vajon mitre számítok oda át az ő országában? Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy mit jelzek én az Isten felé? Fontos-e számomra annyira az Isten, hogy időt tudok szánni rá? Tehát a meghívás mögött ott van az is, hogy nekem válaszolnom kell erre a meghívásra. És bizony lehet olyan helyzet, amikor rólam is kimondja a király, a gazda, hogy a meghívottak nem voltak méltók arra, hogy belépjenek a mennyegzőre. Meghívott vagyok, vajon méltó vagyok-e arra, hogy belépjek a mennyegzőre? Vajon méltó vagyok-e arra, hogy jelen legyek az Isten közelében? És ezért bizony tennem kell. Ezért bizony újra és újra meg kell hallanom, és teljesítenem kell a meghívást. És még egy érdekes mozzanata van ennek az evangéliumi szakasznak. A király bemegy és körülnéz, és lát valakit, akin nincs mennyegzős ruha. És talán két dolog, ami úgy szemet üthet a számunkra, ami megállíthat bennünket a gondolkodásban, hogy az egyik talán az, hogy nem válaszol semmit, hallgat. Azt szokták mondani, hogy kifogásokkal tele van a padlás, és aki már kifogást sem tud mondani, ott nagy baj van. Hát itt is az van, hogy már egy kifogást sem tudott mondani az ember, hogy hol a mennyegzős ruhája. Ebben a helyzetben, az ókori helyzetben azért a mennyegzős ruhát azt megkapta a meghívott. Tehát, hogyha nem tudott olyan ruhába öltözni, nyilván a többiek ugye tudtak, tehát azért valamiképpen ez azt jelzi, hogy itt valami történt, valami olyan dolog történt, ami a meghívott részéről azt jelzi, hogy megbántom a meghívót. Mert valamit nem úgy teszek meg, ahogy ő számít rá, ahogy ő a meghívóban ezt jelezte a számomra. Mi ez a mennyegzős ruha a számunkra? Merülhet föl, tehetjük föl a kérdést. Ez a mennyegzős ruha nyilvánvalóan a keresztelési ruhánk. A keresztségkor fehér ruhát kapunk a tisztaság jelképeként, a tisztaság jelzéseként, a megtisztulás jelzéseként fehér ruhát kapunk, a kisgyerekre egy picit ráterítünk, a nagyobbra, a felnőttre pedig akár rá is adhatunk egy fehér ruhát, és az ókorban, a keresztény ókorban, a húsvétkor megkereszteltek egy hétig, ebben a fehér ruhában jártak, viselték ezt a fehér ruhát, nyilván a liturgiában. Tehát a mennyegzős ruhám az a keresztségkor kapott ruha, az a fehér ruha, amit megkaptam. Milyen ez a fehér ruha? Mit teszek vele? Tehetem azt, hogy beteszem szépen a szekrénybe, hogy óvjam, őrizzem, védjem, de nem hordom ezt a ruhát, vagyis nem vállalom föl, hogy én keresztény vagyok. És akkor ez a ruha lehet, hogy épp marad, meg tiszta marad, csak éppen aztán valószínűleg nem fog rám illeni, nem fog rám jönni, amikor az utolsó pillanatban fel akarom kapni, illetve hát a szekrényben is megrághatja a moly, meg mindenféle baja lehet, tehát az nem jó, hogyha csak beteszem a szekrénybe, mint egy díszt, ezt a keresztséget. Mennyi olyan ember van a mai világunkban, társadalmunkban, közösségeinkben, akik megkereszteltetik a gyermeküket, de talán utána alig-alig jutnak el a templomig. Vajon mit lehet tenni nekünk, hívő embereknek, hogy ezeket az embereket igyekezzünk megszólítani, hogy ezeket az embereket megpróbáljuk meghívni a keresztény közösségben. Aztán ez a keresztelési ruha, ha viselem, akkor bizony időnként koszolódik, meg talán meg is sérül, itt szakad, ott szakad, nem biztos, hogy mindenhol teljesen épp marad, hát akkor ezt a ruhát gondozni, ápolni kell. El kell vinni a patyolatba. Van, aki a gyóntató széket úgy nevezi, hogy mész a patyolatba. Rendbe kell tenni. A szentgyónásban rendbe teszem a dolgaimat. A szentgyónásban elrendezem a különféle dolgaimat. Ezért fontos számunkra a szentgyónás, hogy olyan módon éljünk, hogy ezt a mennyegzős ruhát újra és újra rendbe tudjuk tenni. És az Isten valószínűleg nem azt fogja számon kérni tőlünk ott a mennyország kapujában, hogy mennyire maradt tiszta meg érintetlen a mennyegzős ruhád, hanem hogy mennyire viselted, hordtad, gondoztad, ápoltad, mennyire próbáltad rendbe tartani. És nagyon fontos tehát, hogy ez a mennyegzős ruha, a keresztény életünk, ez rajtunk legyen, ezt viseljük, ezt hordjuk, és időnként igyekezzünk rendbe tenni. Ugye a szentgyónás a kifejezetten a léleknek a fürdője, de a szentáldozás is támogat és erősít bennünket, vagy éppen a betegek kenete megerősít a beteget, vagy megerősíti a komolyabb műtétre készülő embert, és érdemes ilyen módon keresni a lehetőséget, hogy a Szent Jónásban, szentáldozásban részesüljünk, és megóvjuk a mennyegzős ruhánkat. Tehát a szentségeken keresztül újra és újra tisztává tudjuk tenni a mennyegzős ruhánkat, megerősödhetünk azon az úton, amelyen járunk, amelyen haladunk, azon az úton, amely egyre jobban fontossá válik a számunkra, és egyre inkább megerősít bennünket a krisztusi úton. Megőrizni a keresztségi ruhát a szentségeken keresztül, Szent Jónás szentáldozás, az imádságon keresztül, naponta odállok Isten elé, naponta kérem az ő kegyelmét, az ő erejét, naponta igyekszem erőt meríteni a krisztusi tanításból, naponta igyekszem találkozni Jézus Krisztussal, és találkozni a másik emberrel, a mellettünk élő emberekkel is. Tehát a mennyegzős ruhának a viselése segít bennünket, hogy együtt tudjunk lenni, segít bennünket, hogy egyre jobban Krisztus útján tudjunk járni, segít bennünket, hogy megerősödjünk az Isten iránti szeretetünkben. Kedves hallgatóink, van még egy kis időnk, ha valaki szeretne telefonálni és elmondani a gondolatát, véleményét ezzel kapcsolatban, a mennyegzős történettel kapcsolatban, akkor szeretettel várjuk a telefonhívását a 374 0904-es telefonszámon. Ezen a számon lehet tehát bekapcsolódni az élő adásba. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket, beszélgessünk ezekről a dolgokról. Most egy picit, amíg érkezik telefonáló, hallgatunk egy kis zenét.
Anya, teremtő szeretett lelked, áradj szét! Fiú, megváltó szeretett lelked, áradj szét! Egyház vezető szeretett lelked, áradj szét! Szentség pecsétje szeretett lelked, áradj szét! Sóhaj lelked, áradj szét! Isteni üzenet, dicső lelked, áradj szét! Megbocsájtás, irgalmas lelked, áradj szét! Áradj szét, lélek, áradj szét! Áradj szét, tölts be minden hívő szívét!
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Lehet bennünket hívni a 374 0904-es telefonszámon, hogy beszélgessünk erről az evangéliumi történetről. Az elmúlt időszakban már sokszor fölmerült a békért való imádságnak a gondolata, de ez a mostani helyzet, ez még inkább megerősít bennünket abban, hogy imádkozzunk a békéért, hogy próbáljunk meg békét teremteni. És nyilván nem tudunk elmenni akár Ukrajnába, akár Izraelbe, vagy bárhova máshova, hogy megállítsuk a fegyvereket, de magunk között egyre inkább békét kellene teremteni, de mindjárt folytatjuk ezt a gondolatot, most meghallgatjuk a telefonálót. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Ákos atya, bocsánatot kérek, hogy nem közvetlenül a hittanóra témájához kapcsolódom. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a templomban, a bűnbánati imában miért hagytuk ki azt, hogy...
Szeplőtelenül fogantatott.
Igen, szeplőtelen Szűz Máriát. Én ezt nem tudom elfogadni, és nagyon szomorúsággal vettem tudomásul, hogy ez kimarad most.
Hát ennek egyetlen oka van, az, hogy azt kérték, hogy a latin szöveghez legyen hű a fordításunk. És a latin szövegben nem szerepel ez a szeplőtelen kifejezés. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a hogy szűzanya szeplőtelen fogantatása dogmájával bármi baj lenne, vagy nem hinnénk, hanem nyilván ez megvan, csak a latin, eredeti latin szövegben ez nem szerepel. Egy érdekes dolog, ezt beszélgettünk erről sokan, hogy igazából ez nagyon régóta a magyar szövegben még akkor bekerülhetett, amikor még kétnyelvű ilyen mise könyveket adtak ki, de a latinban sose szerepelt ez a szeplőtelen kifejezés, hát ezért maradt ki tulajdonképpen, tehát nincsenek semmilyen más oka, csak hogy a latin fordításhoz kell alkalmazkodnunk a Szent Mise szövegeiben, és ezért alakult így a bánatimában ez a kifejezés.
Igen, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen, mindörökké. Igen, lehet kérdéseket is föltenni nyugodtan ebben a következő néhány percben. Tehát visszatérünk egy kicsit oda, hogy a békért való imádság, hogy nyilván nem tudunk oda menni és megállítani a katonákat, meg nem tudunk oda menni és lebeszélni a vezetőket arról, hogy ilyen módon erőszakkal vegyenek elégtételt bármire is, hanem azt viszont érdemes végig gondolni, hogy a saját egyén életemben mennyire van békesség, az én környezetemben mennyire van békesség, és azt látjuk, hogy a magunk kicsiny környezetében is mennyi feszültség van ember és ember között, akár családon belül is, vagy munkahelyen, vagy egy közösségben, vagy éppen a különböző irányok között milyen nagy békétlenség uralkodik, és ezen legalább olyan nehéz túllépni, mint hogy megállítani, elhallgattatni a fegyvereket, és valahol ez a gyökere az egésznek, hogy bennünk van ez a feszültség, a meg nem értettségnek a feszültsége, hogy nem tudom magam megértetni a másikkal, ezért feszült és ideges vagyok, és inkább odacsapok, inkább valami erőszakos dologhoz folyamodom, hogy az én igazamat tudjam megvalósítani, vagy az én igazamra kerülhessen a hangsúly. Megbékélni, békességet teremteni, ott kezdődik, hogy egymás között igyekszünk békét teremteni. És ez pedig leginkább akkor megy, hogyha a megtérés útján járunk. Ez akkor fog menni, ha együtt imádkozunk, ha a közös imádságainkba bekapcsolódunk. És éppen ezért én arra biztatnék most minden kedves hallgatót, hogy október van, a szűzanya hónapja, a rózsafüzér hónapja, aki csak teheti, minél gyakrabban menjen el a saját templomába a rózsafüzér imádságra. Időt szánok ezzel az Istenre, időt szánok az Istennek, megmutatom az Isten jóságát, az Isten kegyelmét, erőt merítek a mindennapok küzdelméhez, erőt merítek ahhoz, hogy Isten szeretetében megerősödve ezt az ő békéjét tudjam közvetíteni, az ő békéjét tudjam megmutatni a mellettem élő, a körülöttem élő emberek számára. Tehát egy önmagamban lévő béke, mert a helyén van az életem, mert az Isten kapcsolatomból fakad minden más dolgom az életemben, a másik emberrel való békém, mert fontos a számomra, ezt ki tudom felé fejezni, vagy ezt meg tudom felé mutatni, és ilyen módon tudunk a világ felé is egyre inkább békességet teremteni, egyre inkább békességbe lenni, békességbe jutni. És ezért fontos az imádság a békéért, emellett ezért fontos, hogy igyekezzünk tenni is azért, hogy megbékéljünk egymással, tenni azért, hogy egymás iránti szeretetünk az növekedni tudjon, és ezáltal a békesség is növekedni tudjon abban a világban, amelyben benne élünk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a hittanórát hallották, amelyben a vasárnapi evangéliummal elmékedtünk egy kicsit közösen. Keressük a békének, a megbékélésnek az alkalmait, keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudunk békét teremteni egy-egy helyzetben, és ilyen módon megerősödve Isten szeretetében tudunk egyre közelebb kerülni Istenhez. Van még egy telefonálónk, tessék már, Rádió, egy percünk van. Halló.
Halló.
Egy percünk van, a rádiót le kéne kapcsolni.
Egy perc. Én egy köszönetet szeretnék mondani atyának azért, hogy megtudtam, hogy miért ez a szegények között, hogy az nem mehetett be, akinek nincs mennyegzés ruhája. Ez nagyon köszönöm.
Nagyon szívesen.
Nem csak én értettem.
Ja. Köszönjük szépen a hozzászólását. Tehát, kedves hallgatóink, a hittanórát hallották itt a Mári Rádióban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Ákos Valvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.